A vendégünk Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense, az utolsó pár percben pedig még átbeszéljük azt, hogy mi volt a világ reakciója erre az idézőjeles cirkuszra, ami az elmúlt hónapokban Nagy-Britanniában történt. Hát a kérdés adott, annak fényében, hogy mennyi minden történik ebben a pillanatban a világon, mennyire lesz hiteles mondjuk a világpolitikában egy brit politikus, egy brit országvezető, egy brit király ebben a gazdasági környezetben, meg ebben a közéleti hangulatban, ami most zajlik a világban.
Hát amióta gazdasággal kapcsolatos tevékenységét illeti a britteknek itt az elmúlt hónapban, hát finoman szólva is felhúzta a szemöldökét mindenki, hogy mit is művelnek. A német, talán a központi banknak az elnöke mondta, hogy érdeklődve nézik, hogy brit barátaik milyen kísérletet csinálnak, mert ilyet még nem láttak, tehát egészen elképesztőek voltak a reakciók. Ugye az egyik rálépett a jegybank a monetáris fékre, a kormány beletaposott ott a pedálba, a fiskális politikába, ilyet nem szoktak csinálni, és hát olyan új dolgot próbáltak meg, amit talán még soha nem volt. Hát kudarc volt ugye a teljes politika, viszont hát nagyon szüksége van a világnak egy stabil Egyesült Királyságra, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a világ 6.-7. legnagyobb gazdaságáról van szó, arról a gazdaságról, ami egyébként mélyen beleívódik a globális banki és pénzügyi rendszerbe, tőke ellátottság, tőke erő tekintetében ugye kivételes helyzetben van, és hát a katonai ereje is azért nem lebecsülendő, még hogyha nem is ugyanaz, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Az ukrajnai konfliktusban ugye az Egyesült Királyság kitüntetett szerepet játszott, Boris Johnson egyébként ennek hangot is adott, de nagyon sok fegyverszállítmányt küldött Ukrajnába, és a katonai kapcsolatok is nagyon magas szintűek voltak, és várhatóan azok is lesznek, mert az új miniszterelnök is ezt folytatni szeretné. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy valahogy stabilizálódjon a politikai rendszer, és hát nem utolsó sorban, hogyha európai szemszögből nézzük, akkor még egy csomó lezáratlan kérdést kell majd megtárgyalnunk az Egyesült Királysággal. Az északír helyzet nincs lezárva, a szolgáltatások szabad kereskedelméről nem tárgyaltunk még, illetve hát az egész vámuniónak és a szabadpiacnak a kérdése, esetleg egy magasabb szintre a kapcsolatokat tudjuk-e helyezni majd, ezek még mind a jövő zenéi.
Arra egyébként mennyi esélyt látnak, hogy lesz a Brexitnek lesz egy ellentetje? Tehát, hogy a Brexitből kilépnek, vagyis hát érti, tehát, hogyha visszalépnek az EU-ba, és nem Brexit lesz, hanem Brexit.
Lehet ezen ugye elmélkedni, lehet nem valószínű, hogy most erre bármilyen formában sor kerülne, hogy a politikai helyzet nem érett meg erre. A munkáspárt, aki átvehetné a hatalmat, egyértelművé tette, hogy nem támogat semmilyen ilyen politikát. Ami érdekes lehet, hogy a Skóciának a helyzete, ha mégis függetlenné sikerül válni a jövőre, október 19-én szeretnének népszavazást, akkor ők azt mondták, hogy megindulnának az európai integráció felé, tehát, de az sem egy gyors folyamat lesz. Tehát mondjuk az
de ez tud még egy jó üzenet lenni jelenleg Nagy-Britanniában? Egy anti-Brexit, ezt a szót kerestem igazából az előbb.
Hát, ha az elmúlt másfél évnek az eseményeit nézzük, vagy évnek az eseményeit, akkor azt lehet mondani, hogy Skóciának a politikai rendszere a stabilitásnak a fellegvára, ahhoz képest, ami az Egyesült Királyságon belül Angliában történt, meg a Westminsterben. Úgyhogy ezt lehet, hogy ki tudják használni. Aztán meglátjuk, hogy most az új kormánynak a politikája mennyire stabilizálja a helyzetet. De ugye azt mondták, hogy esetleg az európai integrációba és abba az irányba történő lépések azok stabilizálhatják Skóciának is a gazdaságát, úgyhogy azért benne maradnának valamilyen ideig, vagy valamilyen formában az egységes brit piacban is. Természetesen nem lehet itt a évszázados kötelékeket gyorsan elvágni. De hát ezek nyitott kérdések, úgyhogy rövid távon egész biztos nem lesz változás.
Nem lesz ugyanolyan, hogyha ez megtörténik, igaz? Tehát, hogy semmi nem lehet ugyanolyan, mint az előtt.
Az biztos, ugye van egy új politikai formáció egyébként, amit most október elején debütált, ugye az Európai Politikai Közösségnek a neve alatt, ahová britteket is meghívtuk, ugye itt az Európai Unió államai, és tulajdonképpen az Európa Tanácsnak az a 44 állama, aki részt vett ebben az együttműködésben, azok közös fórumot rendeznek majd most és a közeljövőben, meg a jövőben, ahol politikai biztonsági kérdésekről tudnak egyeztetni. Ennek ennek például része az Egyesült Királyság is, és nagyon szüksége van ugye ezekre a típusú multilaterális kapcsolatokra, hiszen eléggé bilaterálissá rendeződött át a viszony most Európa sok országával.
Egy dolog még eszembe jutott, éppen ma láttam egy videót arról, hogy Rishi Sunak miniszterelnök és felesége meg látogatást tett a harmadik Károlynál. Hogy ez hivatalos látogatás volt sem, ez igazából ebből a rövid videóból nem derült ki. Az viszont kiderült, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Tehát ott kvázi baráti viszony van. A feleség, ugye Rishi Sunak felesége puszival üdvözölte harmadik Károlyt, aztán egy ilyen nagyon poénosan így mutatta a harmadik Károlyt, hogy jó, van, figyelj, most már hajoljál meg, mert én vagyok a király. Tehát konkrétan egy ilyen nagyon laza beszélgetés zajlott le. Ezt tudjuk ugye, hogy Liz Trusszal nem volt annyira jó a viszony a harmadik Károlynak.
Nem van szóval.
Hát most mit mondjak? Hát nem szerették egymást, de 7-7 volt rá legalább, akkor az így rövidebb idő volt, rövidebb kapcsolat volt. De amit akarok kérdezni, hogy ezek az aspektusok mennyire hatnak ki a kormány működésére?
Hát a kormányba vetett bizalomra ugye még korai lenne azt mondani, hogy pozitív hatással van, hiszen azért nem szavaztak az emberek, ahogy itt beszélgettünk róla, bizalmat ennek a kormánynak, hiszen a konzervatív képviselők választották meg a nyáron a miniszterelnököt, most még csak ők se, hanem a konzervatív képviselőknek kellett volna, de aztán mivel visszaléptek, ugye senki nem választotta meg tulajdonképpen Rishi Sunakot. Úgyhogy az ilyen jellegű jelzéseknek, hát valakinek ugye ez pozitívumot jelent, de azért én nem tenném le a nagy fogadást arra, hogy egy választáson ez bármilyen irányba pozitívan stabilizálná, vagy valamilyen módon stabilizálná a kormánynak a megítélését.
De a kormány teljesítménye az ezen múlhat?
Nem hiszem, hogy ezen múlik. Ugye folyamatosan a brit monarchiának a vezetője, második Erzsébet, majd most harmadik Károly konzultált, tehát hetente vannak konzultációk, tájékoztatják a kormánynak a politikájáról.
Ez formális?
Ez formális, igen, ez formális, mindig kell tudnia, és ugye ötleteket adhat, természetesen ezek függöny mögött vannak, nem tudunk róla, hogy pontosan mi, mint ahogy nem tudtuk a királynőnek a politikai nézeteit sem soha, elbeszélgetett.
Egyébként a király vagy a királynő az elmegy szavazni?
Ugye neki...
Van szavazati joga?
Van szavazati joga, de hát ugye neki az a fontos, hogy az ő politikai rendszere az stabil legyen. Ugye nem él ezzel a joggal, de az a lényeg, hogy stabil legyen. Az, akit javasolnak kormányfőnek, az tudjon egy olyan koalíciót, vagy pedig maga tudjon egy olyan politikai pártot vezetni, ami az ország stabilitását biztosítja. Ugye amikor lemond valaki, mint például most, hogy lemondtak a kormányfők, ők mindig megsúgják a királynak, királynőnek, hogy ki az, akit javasolnak. Nem muszáj őt választania, volt már erre példa, hogy nem is őt választotta, mert úgy ítélte meg, hogy az nem lesz stabil, de azért általában azt szokta választani. De mindig ugye az alkotmányos monarchia évszázados intézményének a stabilitása a fontos.
Harmadik Károly egyébként, hogy arról beszéltünk, még a beszélgetésünk elején a szóba került, hogy az ő népszerűség az lassan, de biztosan jön fel. Tőle vannak ilyen fix elvárások a társadalom részéről?
Hát, ugye sokan mondják, hogy generációváltás történt, de hát én nem hiszem, hogy most történt ez, mert azért kájornyok, hogyha a személyiségét megnézzük, meg a politikai nézeteit, amik ugye, amíg nem volt király, addig azért elég egyértelműek voltak, akkor azt lehet mondani, hogy hát nem az új 21. századi generációnak a képviselője, majd inkább a fia Vilmos lesz az, de azért ugye mindenképpen modernizálni kell a monarchiát folyamatosan, hiszen anélkül, hogy modernizálnák, anélkül nem lenne a választók szemében sem egy stabilitás jelkép. És hát ahhoz, hogy ezt megtegye, ahhoz nem csak ő magának, hanem hát a kormánynak, az egész brit politikai rendszernek tennie kell, hiszen magától nem tud változtatni az alkotmányos rendszeren.
Most, hogy behozta Vilmos herceget, egy picit beszéljünk már róluk, még maradt egy pár percünk, ha már a királycsalád így szóba került. Vilmos herceg, nem tudom, nekem az az érzésem, hogy az ő kommunikációja, ugye itt nagyon sok cikk megjelent, akár a temetéssel kapcsolatban, a testbeszédről, arról, ahogyan az ő testvéri kapcsolata vajon megváltozhatott Henry herceggel, hogy Én az az érzésem, hogy egy picit ő közeledik az apjához. Tehát ezt a konzervatív vonalat, ugye, amit nem mondott ki, de sejthető volt, ezt a konzervatív vonalat, mint hogyha vinné. Tehát, hogy közeledik így a 40 felé, azért valószínűleg inkább arra fog hajlani.
Az alkotmányos monarchia egy konzervatív intézmény, úgyhogy ha valaki egy konzervatív intézménynek az élén van, akkor muszáj ebben az értelemben konzervatívnak lenni. De ugye az, hogy mivel töltjük meg azt, hogy konzervatív, mi a tartalma ennek, az azért változik. Hát egy konzervatív nem ugyanazt jelenti, ugye a 19. században, mint ami most jelent, vannak nagyon sok átfedő eleme természetesen, de azért rengeteg olyan dolog van, amiben megújult ez a monarchia. Ugye most már például katolikusok is lehetnek a királyi családnak a tagjai az első vérvonalban, hölgy is lehet most már első szülöttként az uralkodó, ugye ezek mind nagyon friss változások a monarchiának a történetében. A 2010-es évek elején változtatták meg az évszázados szabályokat, tehát ilyenek mindig vannak, de ugye ezek a társadalmi igények, amik itt megjelennek, nem pedig az egyéneknek, mondjuk a királynak az igényei, vagy pedig a politikai rendszernek az igényei.
És akkor még egy utolsó gondolat Harry Hercegről és Meghanról. Ők most így az angol nép szemében hol helyezkednek el? Ők árulók, vagy ők a nagy liberális népősök?
Van akinek ez, van akinek az, ugye, van aki azt mondja, hogy a kötelességet szegtek, amikor ott hagyták a királyi családot, valakinek nagyon tetszik az, hogy szembe mentek azokkal a nagyon zárt és konform udvari szabályokkal, etikettel, ami korlátozta őket. Nagyon sokan mondják, hogy ugye a rasszizmusnak a megjelenése is ösztökélte őket a királyi családon belül, illetve az udvaron belül inkább arra, hogy ott hagyják, tehát nagyon sokféle nézet van. De hát azért ugye hozzá kell még ehhez tenni azt, hogy azért itt a királyi családnak az élete ugye a modern korszakban 1950-es évek után egy politikai show-nak is a része, és az emberek mindennapjainak is a része.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Nagyon szívesen is, köszönöm a meghívást.
Remélem jön máskor is. Hölgyeim és uraim, Gálik Zoltánnal beszélgettünk, a Corvinus Egyetem docensével. Ennyi fért mára a szabad esésbe. Holnap is gyertek velem, most pedig jön a turizmus világa itt a Rádió Cafén. További szép estét mindenkinek, szavaztok!